Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
10 éve kezdte meg működését a világ legnagyobb részecske gyorsítója, a Genf melletti nagy hadron ütköztető. Az első protonnyalábokat 2008. szeptember 10-én vezették körbe a föld alatti 27 km kerületű gyorsítógyűrükben. Az öröm nem tartott sokáig, mindössze 9 nappal később ugyanis súlyos meghibásodás történt. Egy rossz elektromos csatlakozás miatt a hatalmas berendezés jelentős része megrongálódott. A gyorsítót 2009. novemberében indították újra, hogy aztán diadalmenetben jusson el fő céljához, a Standard Model Higgs bozonjának felfedezéséhez, amelyet 2012. júliusában jelentettek be, és 2013-ban Nobel-díjjal ismertek el. A fő cél most az első szuperszimmetrikus részecskék felfedezése, de egyenlőre nem bukadtak a nyomukra. Ez azért lenne fontos, mert a Standard Model nem ad választ az univerzum legnagyobb részét alkotó sötét anyag és sötét energia természetére. A kísérleteknél jelenleg mintegy 60 magyar kutató dolgozik, főként az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontból, az ELTE-ről, az MTA Atomkiból és a Debreceni Egyetemről. Itt van az ősz, itt van újra. Agyunk most járatjuk csúcsra. Legalábbis ez derül ki kanadai kutatók egy nemrég publikált tanulmányából. A Torontói Egyetem munkatársai tesztekkel vizsgálták több mint 3000 idős ember kognitív képességeit. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy az agy az őszi napi egyenlőség környékén éri el csúcsformáját. Az összefüggés olyannyira erősnek bizonyult, mintha az indián nyár gondtalan heteiben úgy 5 évvel fiatalabb aggyal gondolkodnánk, mint a fagyos téli hónapokban. Az évszakos eltérések okai egyenlőre nem ismertek, a szerzők elképzelhetőnek tartják a környezeti tényezők, esetleg hormonok, vagy éppen a D-vitamin szint hatását. Ha sikerülne feltárni ezeket az okokat, talán elérhető lenne, hogy agyunk egész évben jobb formáját mutassa. A NASA 5 csoportba sorolta egy Mars utazás során az űrhajósokra leselkedő veszélyeket. A felmerülő kockázati tényezőket földi szimulált környezetekben, különböző laboratóriumokban és a nemzetközi űrállomáson tanulmányozták. Az első veszélyforrás, amivel egy Mars utazás során szembenéz az űrhajós, a sugárzás. A föld mágneses védőburkán túl egy mélyűri utazáskor megnövekszik a rák kialakulásának, a központi idegrendszer károsodásának kockázata, valamint romolhatnak a kognitív képességek, és a sugárzás előidézheti az addig megszokott és ismert viselkedési minták változását. Második veszélyforrásként az elszigeteltségérzését hozza a NASA csoportosítása. A harmadik veszélyforrás a távolság. Egy Mars expedíciókor ugyanis már olyan messzire kerülnek az űrhajósok a Földtől, hogyha kimerülnek a készletek, vagy orvosi segítségre van szükség, akkor sincs esélye, hogy időben visszatérjenek. Fontos szerepet kap a gravitáció, illetve annak hiánya is. A NASA folyamatosan kutatja azokat a módszereket, amik az űrhajósok egészségét megőrzik egy ilyen hosszan, súlytalanságban eltöltött utazás előtt, alatt és után. Végül az ötödik rizikófaktor maga az űrhajó, amelyben a legénység a mindennapjait tölti. Ezek ugyanakkor csupán az alapkövetelmények. Egy sikeres Mars küldetéshez elengedhetetlen a feltételekhez képest a lehető legélhetőbb környezet kialakítása.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A genomszerkesztés alkalmazásának lehetőségeiről és az európai szabályozásról szervezett 3 napos nemzetközi konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia. A génszerkesztés teljesen kockázatmentes. Ha az Európai Unió vagy Magyarország nem vezeti be ezt a gyakorlatot, akkor további hátrányba kerül a versenytársakkal szemben. Szögezte le Sági László, az MTA mezőgazdasági intézetének tudományos főmunkatársa, a konferencia szervezője. A riporter Fehér Anna Magda.
A genomszerkesztés és a genetikai módosítás között 2 fő különbség van. Az egyik az, hogy még a genetikai módosítás esetében a bevitt gén helyének a beépülése nem volt pontosan meghatározható, tehát véletlenszerű volt, addig a genomszerkesztés esetében ez a beépítés az bázispár, tehát a létező legnagyobb pontossággal bázispár szintjén meghatározható előre. Tehát bárhol az adott genomban legyen az egy növény, állat vagy akár ember, előre pontosan programozható, hogy hova történjék a beépülés. A másik lényeges különbség pedig az, hogy a genetikai módosítás esetében a gén beépülése a véletlenszerűség mellett nyomokat hagy a genomban, tehát megváltozást idéz elő, még a genomszerkesztés esetében gyakorlatilag nyomtalanul történik a megváltozás, tehát semmilyen más idegen gén vagy DNS beépülése kizárható, tehát nyomtalanul történik.
Az Európai Unió legfőbb bírósága arról hozott döntést, hogy a GMO-k termékek közé sorolja az új genomszerkesztett eljárásokkal készült termékeket is. Ez tudományos szempontból indokolt? Egy kalap alá lehet venni ön szerint a kettőt?
Tudományos szempontból természetesen ez semmiképpen sem indokol, de hát a legfelsőbb bíróság az nem egy tudományos testület, az egy jogi testület. És nekik a mozgásterük ebben a vonatkozásban minimális volt, várható volt az, hogy ilyen döntés fog születni. Igazából az egyetlen fő érv, ami miatt ezt a döntést hozták, az, hogy említettem a technikával nem foglalkozva, hogy ezek annyira új eljárások, hogy az ezekkel állított termékeknek a megítélése az még ismeretlen, és addig, amíg nincsenek kellő távon biztonságukról adatok, addig ezeket szintén szabályozás alá tartotta érdemesnek vonni.
Magyarországon mi az álláspont? Itthon nem lehet génmódosított termékeket előállítani, úgy tudom, tehát a mezőgazdaság nem tud ezzel élni, de igaz lesz ez a génszerkesztésre is?
Hát ez szabályozás kérdése lesz. Ugye nálunk alkotmányosan rögzített a génmódosított termékek mezőgazdasági előállításának tilalma, hát ez nem vonatkozik az importra, vagy ezekből gyártott termékek behozatalára, ez kimondottan csak a termesztésre vonatkozik ez a tilalom. Az, hogy ez a genomszerkesztésre is vonatkozik, ezt a tagországoknak az említett EU legfelsőbb bírósági döntés értelmezésével egy külön szabályozásban kell majd rögzíteniük.
Esetleg arra van rá látása, hogy Magyarország ebben a kérdésben hogy fog dönteni, vagy legalábbis mi az MTA, vagy a tudományos társadalomnak a véleménye ebben a kérdésben?
Itt nagy eltérések lesznek. A tudományos társadalom véleménye elég egy öntető. Az akadémia adott ki ez ügyben állásfoglalást is, amelyben a genomszerkesztést egy előremutató mezőgazdaság számára is hasznos technológiának ítélte meg. Ugyanakkor az illetékes szervek, tehát itt főleg az Agrárminisztérium illetékes hatósága még nem adott konkrét állásfoglalást arra nézve, hogy mi várható. Könnyen elképzelhető, hogy valóban a génmódosított szervezetekkel azonos egy kalap alá fogják venni az így állított szervezeteket is.
Mi az, ami mellette szólna a génszerkesztésnek, tehát mennyiben tudna esetleg hozamnövekedést hozni a termesztésben, és milyen más jótékony hatásai lennének?
A lehetséges, sőt a már meglévő alkalmazások sor az gyakorlatilag végtelen, és itt nem csak a mezőgazdaságra, de a növényekre, haszonállatokra kell gondolni. A konferencia is ékesen bizonyította, hogy mind a gyógyszeriparban, mind az élelmiszeriparban, a háztartásokban, tehát a különböző mosószer, enzimek előállítása terén már most egy forradalom zajlik. Ezek a termékek, illetve az így genomszerkesztés előállított szervezetek, ezek a laboratóriumban, bioreaktorokban már működnek, rendelkezésre állnak. Csak egy apró érdekesség, hogy az egyik cég nemrég jelentette be, hogy olyan szervezetet állított elő, amelyben egy olyan enzimet lehet kivonni, amely a ruhába beleivódott izzadságszagot is eltávolítja a mosás során, és egyúttal tisztítja a mosógépet is. Ez csak egy apró példa, tehát az alkalmazások sora végtelen, és ezért nagyon sokan tartanak attól, hogy Európa ezzel a döntéssel a már meglévő versenyhátrányát csak tovább fogja fokozni, és amennyiben ezek a termékek nem kerülhetnek alkalmazásra, akkor az előállított cégek tömegesen fognak kivonulni az európai piacról.
Tehát itt most mezőgazdaságról volt szó, illetve különböző gyógyszerekről, tisztító termékekről, de úgy tudom, hogy az orvoslásban is egyre gyakrabban és eredményesebben használják ezt a genomszerkesztési eljárást. Erről esette szó a konferencián.
Nem, kimondottam mikrobákról és növényekről szólt, de több példát tudok én is említeni, amelyben örökletes betegségeket már humán embriókban vagy humán sejtekben ezzel a módszerrel ki tudtak javítani.
A genomszerkesztett molekulák esetleg hatással lehetnek az emberi szervezetre, DNS-re, bármilyen szinten beépülhetnek, vagy módosíthatják az emberi szervezetet? Tehát mi az, amitől tartani kell?
Kockázatok alapvetően nincsenek. Ezzel a módszerrel előállított szervezetek azok a természet genben létező szervezeteknek, ha lehet így fogalmazni, a másolatai, azokat utánozzák. Egyébként pedig az Európai Unió az elmúlt 10 évben a nem genomszerkesztett, hanem genetikailag módosított szervezetekre több 10 millió eurós projekteket indított, hogy ezeknek a biztonságát megvizsgálják, és a rövid és egyszerű következtetése ezeknek az egymástól független kísérleti programoknak az volt, hogy az így elállított szervezetek azok nem jelentnek semmivel sem nagyobb kockázatot, mint egy hagyományosan úton előállított újfajta.
Beszéljünk még kicsit a konferenciáról, tehát egy 3 napos találkozóról van szó, egy nemzetközi konferenciáról. Igen. Hányan, mely országokból érkeztek, tehát hogyan épül fel a program?
20 országból több mint 130 szakember, vezetőkutatók, nemzetközileg ismert előadók, tudósok, egyetemi hallgatók, oktatók, minisztériumi tisztviselők vettek részt. 3 nap alatt több szekcióban zajlottak a programok, volt, amelyek a genomszerkesztés technológiáját, a fejlesztését mutatták be, voltak annak, amelyek az alkalmazást a növények területén, mások a mikróbák területén, és végül volt egy, ahol a szabályozás kérdéseit vitatták meg, ideértve a legfelsőbb bíróság döntését is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.